Tehát az, hogy közösségbe hív, ezt olvassuk az Abcsel 2. második fejezet 41-47 versben. Katona István atya annak idején diktálta le ezeket, de bárhol meg lehet ezt látni a Szentlélekkel kapcsolatos könyvekben, hogy fontos minden szava az Abcselben ennek a résznek. Kitartottak az apostolokat tanításban, összejöttek meghallgatni a tanításokat. Hűséges ragaszkodás a közösséghez. Rendszeresen találkoztak egy közösségben. Ti is most itt egy közösség vagytok. És ha a Szentlélek indít, akkor oda kell figyelni, hogy összejönni egy közösségben, közös imára, akár hetente egyszer, vagy bármilyen módon, különböző helyekről jöttetek, akkor ott, ahonnan jöttetek, ott egy közösséget szervezni, hogy összejöttök imára, és a kapott karizmákat elsősorban elkezditek használni egymás épülésére. Hívod a Szentlélket, és betölt ki a társaidat, akikre hívod. És megkaptad a profétálás ajándékát, akkor olyan dolgokat fogsz neki mondani, amit leegyszerűsítve úgy lehetne mondani, hogy Isten üzenetét mondod a többieknek. És az pedig, az Isten üzenete az olyan, hogy épít, buzdít, felemel, és vezet Isten felé. Nem arról szól a profécia, hogy ledorongolja az illetőt a bűneiért, és a Szentlélek nagyon ritkán tár fel titkos bűnöket. Például a gyontató papnak föltárhatja, és akkor azt mondják, na hát, ezt elfelejtettem mondani, és ő meg elmondta a gyontató székben. Gondoljátok végig, hát emlékezzetek az óriási gyontatókra, az egyházban a papok között voltak rendkívüli gyontatók, és mennyi ilyen történet van róluk. Azt hiszem, Viennai Szent Jánosnál történt, az Arszi plébánosnál, hogy sorba álltak gyontatásra, az emberek több napra jöttek, és ott étkeztek minden, és nem mentek el, amíg meg nem gyontatták. És valamiért az atya kijött a gyontatószékből, egy fiatal ember már bement. Ő következett volna. És kiment, és megjelent a szűzanya ott, a gyontató papnak, a Viennai Szent Jánosnak, és elkezdtek beszélgetni. És közben a szűzanya, miközben beszélt a paphoz, ránézett a fiatal emberre a gyontató székben, és tudta, hogy látja őt. Mert megengedte, hogy lássa. Az Isten megengedte. Ha nem akartam, hogy lássa, akkor beszélt volna úgy, hogy nem látja senki, csak a pap. És ez a fiatal ember utána elmondta, hogy ő gyontató székben volt, és a szűzanya egy pillanatra rá is nézett. És látta, hogy ott várja a gyónást. Szóval azért ezek a kis lebukásos történetek, ugye, milyen gyönyörűek, hogy Isten megengedi ezt, hogy egy-egy tanú legyen arra, hogy igen, a szűzanya megjelent neki, és látták, hogy beszélgetett vele. Tehát hűséges ragaszkodás a közösséghez, hogy összejönnek találkozni. Hűséges ragaszkodás a kenyértörésben, hát ugye a korai keresztényeknél, Ez még rendkívülinek számított a kenyértörés, és akkor ugye a görögöknél meg is maradt az a kifejezés, hogy a kapukat. Bezárni a kapukat, amikor a eukarisztia átváltoztatás megtörténik, és a szentáldozás, most így mondom, akkor kenyértörésnek hívták. Az nem, idegenek jelenlétében nem volt lehetséges, csak a hívők jelenlétében. Ezért mindig elhangzott, hogy most az őrök csukják be a kapukat, nem jöhet be senki, mert kenyértörés következik. És hogy ebben ragaszkodás a közösséghez, az eukarisztia rendszeres megünneplésére. Hát ez nálunk hogy történik? A szentmisében. Részt veszünk rendszeresen a szentmisén. Imádságban kitartottak, rendszeresen összejöttek imádkozni, szolgáltak a rászorulókon, segítettek kinek szükségehez mérten. Mindenki tud valamit tenni a megújulásért, az egyház szebbé tételéért, hiszen a Szentlélek ezért adja az ajándékokat. Nem elég templomba járni, meg kell találni a kapcsolatot a hívők élő közösségével. És ezen gondolkodjunk el, mert Isten téged is használni akar, és most már mondom azt, hogy igenis, merjetek kérni, ha te szolgálni akarsz vele, akkor merjél kérni karizmákat az Istenhez, akár a profétálás ajándékát. A profétálás ajándéka nem saját célodra adatik, és az asszonynak nem azért adja az Isten, hogy a férjének szép proféciákat mondjon, vagy a férjének azért, hogy a feleségének dicséretes proféciákat mondjon. Nem, majd mástól kapnak, hanem mások felé szolgáljanak. Mert ugye az is egy aranyos dolog, hogy én a telefonom, elfelejtettem, hogy küldjek egy szívecskét valakinek, ugye? Micsoda dolog ez? Persze, van ilyen a szabadidőmben, de nem például összejövetelre, nem a misén küldök szívecskét valakinek, hanem teljes szívvel odafigyelek a papra és az úrra, hogy mit akar és hogyan akar. Tehát az a figyelem, amit a Szentlélek ad, az mindig Isten felé irányul, és helyes indítatásokat ad. A butaságok a saját szabad akaratból jönnek ebbe bele, és ha nem különböztetjük meg, néha falas irányba mennek akkor el ezek a dolgok. Ha nem válunk közösségi testvérekké, elveszítjük a karizmáinkat, ezt még a katona is látja mondta a tanításban, hiszen a közösség javára kapjuk. Ez így igaz. Tehát, hogy a közösség javára kapjuk, aki szolgál rendszeresen a profétálás ajándékával, annak Isten csillogóvá teszi a karizmáját. Ragyogóvá. Olyan módon fog profétálni, hogy mindenki vágyódik elmenni abba a közösségbe, mert ott olyan gyönyörűen profétál valaki. Hát de miért gyönyörű? Mert Istentől csak gyönyörű üzenetek jöhetnek egy ember számára. A Szentlélek megadja azt a kegyelmet, hogy a saját lelkiismeretedet fölfrissíti, fölráz bennünket arra, hogy ami eddig megengedett volt, hogy én elhozok a munkahelyemről papírt, hát ott annyi van úgyis, és fölvágtam, hogy majd szétosszam, és nem. Megveszem a papírt, mert már az nem fér bele, hogy elhozom a munkahelyemről. Tehát a Szentlélek elvégzi bennünket azt a felfrissítését a bensőnknek, hogy már nem fér bele a régi módi. Jól értsük, az, ami nem állja meg a helyét esetleg az Isten előtt, ami nem tökéletes, ami nem szent. És Isten pedig a szentség. Legyetek szentek, mert én szent vagyok, mondja az Úr, már a kivonulás könyvében, már a levitáknál mondja. És ez, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok, ezt a Szentlélek is a szívünkbe írja. Az életszentségre való törekvés szinte azt mondom, hogy a kötelességünk. Hiszen ezért kaptuk meg a szenteket, ezért árad ki ott is Péter apostol szavaira a Szentlélek a tömegre, ami egybegyűlt. 3000 megtérő, és aztán utána még további ezrek megtérése következett be. Valahol azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagy ajándék, hogy különösen az utolsó időkre mondják, hogy Isten különös módon is kiárasztja újra a szentelkét, és ennek mi részesei lehetünk. Részesei lehetünk, és mindenkinek megadja azt a részét ennek, ami számára éppen tökéletes és kedves, ha eddig morc volt mindenkivel a környezetében, most ezentől olyan kedves lesz, hogy majd lehet, hogy valaki odaláll ide és megkérdezi, te úgy megváltoztál. Hát hogy lehet ez? Észreveszik rajtad a változást másik. Isten békéje az ő szeretetével és szentelkével a szívedbe száll. Isten békéje ott lesz körülötted. És akkor miért kísérnek mindig el az étterembe a munkatársaim, és miért ülnek ahhoz az asztalhoz, ahol én ülök? És akkor az egyik nő, munkatársnőm elmondta, hogy én azért szeretek veled ebédelni, mert belőled olyan békesség árad. nem, de ezt akarja az Isten, nem erre akar használni téged is. Hogy az Isten szent lelkének a békéje, amely érkezik hozzád, az betöltse a körülötted levőket azzal a békességgel. És ebből is akkor azt érted meg, hogy az a békesség, ami ezután eluralja a szívedet, ez a békesség Istentől való ajándék, a Szentlélek gyümölcsei. A közösség, ami összejönnek, azt mondja a János 15-ben, 1.17 vers, azért olvasom ezt fel, mert föl kell ismerni azokat a feladatokat, amire egyenes oda kell figyelnünk. Minden szőlőveszőt, mely nem hoz gyümölcsöt, Jézus mondja, nem hoz gyümölcsöt bennem, a mennyei atya lemetszi rólam. Tehát meg vagyunk hívva a gyümölcs termésre, hogy a gyümölcsök megjelennek ott a szívedben, a szeretet, az öröm, a békesség és a Galata levélben ott a Szentlélek gyümölcsei gyönyörűen le vannak írva. Természetesen egy érzéket ad az Isten, nem könnyű dolog, de hogyha az Úr adja, akkor azt mondom, hogy nem lehet kitérni előle, nem lehet elmismásolni a dolgokat. Elmentünk egy lelki napra, egy olyan helyre, Jásságba, ez azért körülbelül mondja, hogy hol van, körülbelül a Jásságba voltunk, és egy régi, nagyon kedves papismerőssel találkoztunk ott, úgy örültünk neki minden, és ilyen egyedi székeken ültek az emberek, és kitették az oltári szentséget imádásra. Lehet, hogy már elmondtam, akkor elnézést kérek, de akkor is mondani kell, mert ide tartozik. Ha a Szentlélek betölt téged, akkor olyan történetek fognak történni veled, amelyek az eddigiekhez képest valami egész más dolgot visznek végbe bennünk és körülöttünk. Azt, hogy hatalmas robajjal lezuhant valaki a székről, a földre esett. Ez egy fiatal férfi volt. És egyből az asszonyok, mint olyan kis aranyosak, mentek és kések, és jaj, gyorsan hozzon valaki vizet neki, elájult meg izé. Én meg léptem kettőt felé, és láttam az arcát. Néz a szemembe, én meg nézek a szemébe. És tudtam, hogy nincs semmi baj, nem abrigások kell. Azért zuhant le a székről, mert nem maradhatott ülve az Úr előtt. Gondoljátok ezt végig. Tudtam, hogy nem maradhatott ülve Jézus előtt. Le kellett zuhannia. És amikor elindultunk, akkor valaki gyorsan odaszaladt a kocsihoz, és húzzuk le az ablakot, lehúztuk, és behajol, és odasúgja a fülembe. A Galata levélben benne van ez a súlyos bűn. És most úgy mondanánk, hogy homoszexuális. A homoszexualitás nagyon súlyos bűn. Természetesen valamit azért ki kell mondani. A homoszexuális kísértés az maga egy kísértés. Ha tettekre váltja valaki, akkor rettenetes bűn. Gondoljunk Szodomára és Gomorrára. Ugye? Milyen rettenetes bűn, el kellett pusztulni az egész vidéknek. És kimenekítette Isten az egyedül igaz embert. A Lótot és a családját. És láttam, hogy nem maradhatott ülve. Amikor megyünk evangelizálni sok helyre, és akkor vannak történések, és közbejáró ima 300-400 emberért. Elkezdjük, és megyünk körbe, míg el nem fogynak az emberek. Mindenki kap proféciát, mindenki kap üzenetet Istentől. És látni az arcokon azt a hatást, hogy mit vált ki benne Isten ajándéka. akkor mondhatom azt, hogy hálát adok neked, Uram, hogy megadtad ezt a lehetőséget, hogy megadtad a karizmáidat, hogy én mások felé szolgálatok, hogy meghívtál az evangelizációra, és megadtad hozzá, ami szükséges, mert pont azokat az igéket mondom, amire a másik könyvben, 8 boldogság közösség leírta, hogy amikor Isten igéjét hirdetik evangelizáción, ezeket illik elmondani. Jé, hát én mindegyiket el szoktam mondani. És utólag tudtam meg, hogy ez már le van írva egy ilyen könyvben, a kérugmatikus igehelyeket, az igéket. Na most ebből csak azt akarom mondani, hogy drága testvérek, ha te befogadod a szentelket, ott nincs mellényúlás, ott nincs tévedés. Az egyháznak, ha odaadod rá az életedet, ha Istennek adod magadat, még akkor is, ha te úgy éled, hogy nem éltél meg semmit a lélekáradáskor, oszloppá fog tenni az Isten. Olyan oszloppá, amiben nagyon sokan fognak belekapaszkodni, és nagyon sokan hitre fognak jutni. Házasságok helyre jöhetnek. Isten rajtad keresztül kigazítja a házasságodat. Nagyon sok olyan történés megy végbe a munkahelyeken, egyebek, hogy én már attól azért jöttem el a munkahelyemről, mert megfélemlettem, amik ott történtek, olyan istenem félelem lett rajtam úrrá, hogy én féltem attól, hogy az emberek így fölkezdenek rám nézni, mert olyan történéseket engedett meg az Isten. Azt hiszem, egyet elmondhatok, mert Isten végezte el a dolgot. Lajos már súgja, hogy mit fogok mondani. A teniszütőt.
Én a nadrágot mondtam.
Sok ilyen történés van. Én Honvédségnél dolgoztam, és közalkalmazottként. Én feleltem a sporteszközök meglétéért, felújításáért, vásárlásáért, hogy a tisztek tudjanak sportolni, hogy erőllétüket megtartsák, ha jön a háború. Akkor ne kis vékony, kis fáradékony emberek legyenek. Jó. És jön hozzám valaki, hogy van-e annyi pénz, hogy vegyünk a parancsnoknak egy profi teniszütőt? Hát mondom, persze, hogy van. Jó, akkor én megrendelem a legjobb cégeknek az embereitől, hogy hozzák be próbára a teniszütőket, és akkor majd a parancsnok kiválasztja, mert tudom, hogy profi teniszező volt, azt én is tudtam. És fölhív az őrnagy, hogy István, megjöttek a teniszütők, és a parancsnok döntött, választott, hogy meg legyen az. Mondom, már mondjad már, mutasd meg már, ha én is hadd tanuljak belőle valamit. Azt mondja, gyere ki, mert az ablakod előtt van az udvaron a kocsim, és abban a csomagtartóban vannak a teniszütők. Én már ki is mentem, mire odaért, én már ott álltam. Fölnyitotta a csomagtartót, teljesen üres csomagtartó, 3 teniszütő van, fekszik az alján. Mindegyik teniszütő egy fekete tokban van, és a tokon egy cipzár, ami be van húzva, és nem lehet látni a teniszütőt, csak a nyelét a tokkal, hogy meg lehet fogni, és a cipzárt ki lehet nyomni. És mielőtt megszólalt volna az őrnagy, Isten ajándékát használva, én azt mondtam, Uram, hát te megmutattad, akkor én elmondom neki. Az az igazság, hogy én tudom, hogy a 3 teniszütő közül melyiket választotta a parancsnok. Rám néz gyanakodva. Na melyiket? Hogy mindjárt most rajta fog engem ezen a dolgon. És rámutatok a 3 közül, hogy ezt választotta a parancsnok. Döbbenten néz, azt mondja, te honnan tudtad? Hát megmutatta az Isten. Így. Néz egy nagyot. Mondom, ha kinyitod a cipzárt a teniszütőn, akkor látod, hogy az oldalára az van fölírva, hogy triát 2.0. Ez még jobban mellbevágta. Na, azért is kinyitotta. Hát az oldalára tényleg rá volt írva a triát 2.0. A teniszütő típusa. Hát ez honnan tudod? Hát ez... Drága testvérek, ez az őnagy nem tudta magába tartani. Elment mindenkinek, elmondta, hogy mi történt a teniszütő kapcsán. Értitek ezt? És akkor elkezdtek rám furcsán nézni az emberek. Bemegyek a parancsnokhoz, be akartam menni, és a két titkárnő van az előtérbe, és megyek oda. Varr úr, most éppen benn van valaki a parancsnok úrnál, tessék, várni egy kicsit, majd ha kijönnek, akkor beszólok, és akkor biztos bemehet. De láttam, hogy mind a két nő, hadd mondjam így, jó, olyan fixírozva néz rám. Azonnal a gyanúper, ezek tudnak valamit, az őrnagy biztos elcsacsogta, jaj, pedig mondtam, hogy ne mondja, és akkor néznek rám, hogy egyszer csak kinyitom a számat, és mondom, az őrnagy úr elmondott maguknak valamit. Igen. Na, akkor mindjárt témánál vagyunk. És az a lényege ennek, hogy elmondtam, és én láttam, hogy megérinti őket. Mert tudtam úgy mondani, hogy az Isten műve volt, én csak ennek részese lettem. És most jön a különlegesség a dolognak. Hogy jó van, ennek elterjedt a híre, aztán az őrnagy, miután kiválasztotta három közül, hogy melyikkel a parancsnoknak, visszaküldte a cégeknek a teniszütőt, és mondták, hogy azt az egyet, amit kiválasztott a parancsnok, számlával együtt hozzák vissza, és megvesszük. Vagy 60-70 ezer forint lett volna a teniszütő. Fölhív az őrnagy, hogy István, gyere föl, légy szíves hozzám, megjött a futár. A futár meghozta a teniszütőt, amit a parancsnok kiválasztott, és elhozta a számlát, én pénzügyes voltam, hogy nézzem meg, hogy stimmel-e a számla, nincs-e hiányossága. Fölmentem az őrnagyhoz, és egy ilyen asztalon ott feküdt a teniszütő, tokkal, vonóval becsukva. Ott áll egy férfi, a futár, aki elhozta. Mutatja az őrnagy a számlát, hogy nézzen meg, hát mondom, ez teljesen rendben van, ez hiánytalan. Jó, akkor kifizetjük. Mondom, az ide már viszem is le a pénzügyre, kifizetésre intézzük a kifizetést. És így visszamegyek oda, mondom, ez az a teniszütő, amit a parancsnok kiválasztott. Igen, ez az. Hát mondom, az igazság, hogy ebben nem az a teniszütő van. Az őrnagyban majdnem megállt az ütő. Most képzeljétek el, ebben nem az az ütő van. Hát mondom, azt mondja, hát micsoda. Most akkor gondoljátok el a futárt, hogy bejön egy pasi, aki senki nem tud semmiről, csak benne, azt mondja, hát ez nem az az ütő, ami benne van, más ütő van benne. Hát ez honnan tudja? Mondom, ha kinyitod a cipzárt a teniszütőn, ugye a parancsok, amit kiválasztott, arra az volt írva, a triát 2.0. Most ha ezt kinyitod, az lesz ráid, vagy triát 2.0 nincs. Így. Hát nézett egy nagyot. Elkezdte a cipzárt kinyitni, látja, hogy triát 2 és pont 0 nincs. Hát ti kicseréltettétek az ütőt. Hát ez a, aki hozta a futár, én nem tudtam erről semmit. Én nem tudom, hogy mi, meg hogy nekem ezt a kezembe adták, hogy hozzam el. Na most ebből azt akarom mondani. Sorra történtek hasonló dolgok a munkahelyemen. És az eredménye lett, hogy egyrészt az emberek bármit mondtam, elfogadták. Amikor Istenről kezdtem beszélni, egyszer, mint a szivacs, kezdték beinni meg egyéb, de arra is rájöttem, hogy hát ennek lehet egy vadhajtása, hogy úgy kezdenek rám nézni, mint egy szent emberre, pedig csak a karizmát használtam, mint az Isten, én ezt úgy mondom, ismeret szava. Én nem láttam a teniszütőt a tokba, csak tudtam, hogy mi van benne, és mi van ráírva. Ez ismeret. Isten adta az ismeret szava aján, karizmán keresztül. És még nagyon sok ilyen történt, aztán annyira kezdtek nézni rám, hogy aztán azt mondtam, hogy innen gyorsan el kell tűnni, mert még a végén elkározott, mert a hiúság elkap engem itt, meg egyéb ilyen dolgok, értitek? Minden dicsőség az Istené kell, hogy legyen. Minden dicséret az övé, és minden háladás. Ezért mondtam azt, hogy van ebben az ének, gyönyörű ének, hogy menjetek be kapuin háladással, tornácainál dicséretekkel, tehát, hogy mindig az Isten felé fordulás egy háladással kezdődjön. Én mindig szoktam mondani, nem mindig, de ha eszembe jut, és gyakran eszembe jut, majdnem mindig, akkor így mondom, majdnem mindig azzal kezdem, uram, én hálát adok neked, hogy még mindig van nyugdíjam. A mai világban. És hálát adtam Istennek, és minden ilyen dolgokért eszembe jön, hálát adnak, és utána menjedek be kapuin hálaadással. Tehát Istennel való dicséretet mindig hálaadással kell kezdeni, meg kell köszönni neki a dolgokat, és utána jöhet a dicséret. Dicsérem mindenért Istent. Dicsérem a jóságáért, az irgalmáért, a szeretetéért, hogy megemlékezett rólam, hogy meghívott az evangelizációra, hogy Uram, Te ott megérintetted. És képzeljétek el, egy 83 éves idős asszony. A téma mindjárt megértitek, miért mondom. És utána oda jön hozzám, István, én már elmúltam 83 éves, és még mindig leszbikus kísértéseim vannak. Kísértései. Soha nem engedett neki, soha nem engedett neki, de még 83 éves korában is kísérti a bukott angyal. Mekkora lesz a jutalma Istentől? Ha mi kiálljuk ezeket a kísértéseket, és nem engedjük be, ellene mondunk neki, és megmaradunk az Isten dicséretben, a hálaadásban, és a szeretetben, a fele barát felé is, akkor megdicsőítjük Istent, és Isten is meg fogja dicsőíteni magát a mi életünkben. Azért mondtam el ilyen erős történéseket, hogy megértessen veletek, hogyha Isten úgy akarja, és olyan helyen vagy, tud olyan csodákat tenni körülötted, hogy te Isten felé tudod vezetni az embereket ezen csodák révén. De egyre nagyon nagy veszély, hogy vigyázni kell, nehogy a saját magadban fölkeljen a hiúság. Kihagyok én, hogy ilyenek történnek, érted? Ez már rossz út. Nem. Minden dicsőség az Isteni, hálát adok neked, Uram, ments meg ettől. És most már lassan be kell fejezni a tanítást, mert annyi minden felé elágaztam, de miután már szentéket elnyertétek, ebből azt akarom kihozni, sok mindenre fölkészíthet az Isten. Tanács, a jó tanács lelkét megkapod, és tudsz másoknak tanácsot adni itt beli dolgokban. Azt mondja az Úr, hogy aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, hiszen nélkülem semmit se tehettek. Egy test legyünk, azt akarja az Isten. A testnek különböző tagjai vannak, ezek hiányoznak, nem egészséges a test. A különbözőségünk által tudjuk megélni jobban a szeretetet. Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben. Tetszése szerint a Szentlélek, tetszése szerint ad ajándékokat. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy fej a lábnak. Értitek? A különböző karizmák, különböző tagok ajándékai. A tagok szoros kapcsolatban vannak egymással. Azt mondja János evangéliumban az Úr, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Na most figyeljétek, ugyanez folytatódik. Arról ismerik meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez a szeretet, ami Istentől való, az árulkodik arról, aki megkapta ezt a szeretetet, és oly módon fogja Isten használni, hogy megértik, valóban az Isten van közöttünk, és valóban Isten működik közöttünk. Téged is használni akar, sokféle módon. A részvét szeretet. Elkezdtük a kórház látogatást még nagyon régen, és a kórházba mentünk betegtől betegig, és imádkoztunk, értük. Elképesztő csodák. Most tippel a Lajos, mindjárt mit fogok én elmondani. Egy ilyen kövér ember fekszik az ágyban, és jaj, milyen kínos lehet neki, hogy neki hát diétás kaját adnak, mert hát túlsúlyos, hogy fogyjunk. És akkor az a döbbenet, hogy oda megyek hozzá, és már a cukorbetegség kezdő stádiumában van, már már nem látott a szemével, megvakult a cukorbetegség miatt. És milyen rettenetes lehet egy nem látó embernek, hogy még ráadásul diétáztatják, és nem kap eleget enni, mert ő annyira hozzászokott az étkezésénél, hogy ő sokat jó ízűt eszik, és most nem adnak neki, mert diétáztatják. Oda mentem hozzá, és ezt tudtam előre, tudtuk előre, hogy ilyen is van, akkor készülnék erre, és volt egy testvér közöttünk, aki előre sütött sajtos rudakat, diétás sajtos rudat, amit diétáztatott betegek is kaphatnak. És akkor mit hoztál? És mondom, hoztam neked sajtos rudat, ilyen diétás, de nagyon finom sajtos rud, és akkor a kezébe nyomtam, és pillanatok alatt behalózta, és megette, és egy olyan ugyan kis mohón ette rágta, hogy ugye viszintesen feküdt az ágyon. Míg a párna is kijött a feje alól, mert annyit izget mozgott, hogy már párna se volt a feje alatt, és a viszintesen feküdt, és ahogy ette ezt a sajtos rudat, egy darabka letört, és belegurult a szemgödrébe. Nem a szemébe, csak a szemgödrébe. Én meg úgy sem látja, hogy mit csinálok, szép lassan, úgy óvatosan, úgy nyúltam oda a két ujjammal, hogy megcsípem a morzsát, és kiveszem a szemgödréből. És elértem a morzsát, megfogtam, és vettem el. Mit csinálsz? Mondom, letörött egy morzsa, én elveszem, nehogy beleessen a szemedbe. Ja, meg ilyenek. És utazok a vonaton, utána hazafelé Nagykanizsára, mert nagykanizsai vagyok, és olvasom a tiszta új szentírást. Fölnyitom. Korintusi levél. Hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitté ne tegyen, stb. És akkor... De egy kicsi fehér követ készít az Isten, és a kőre egy új név lesz ráírva, amit senki nem ismer, csak az, aki megkapja. És én kaptam egy kis fehér követ. És az volt ráírva, hogy Morzsi. Érted? Azóta, ha ezt a részt olvasom, mindig megérint. Az Isten ennyire ismer téged, ennyire neveden szólít, hogy majd egykor az üdvösségben ott lesz, hogy én mennyire féltettem ezt az embert, nehogy a szemébe kerüljön, hogy megcsíptem a morzsát és kivettem, és ő, hogy... Mert én visszamentem még egyszer hozzá, ma majdnem elmentünk, visszamentem, hogy imádkozzak érte, hangtalanul. Hát csöndes cipő. Hát ha nem lát, akkor lehet, hogy nem is hal, én nem tudom. De oda megyek mellé, és elkezdtem imádkozni. Ki az? Te vagy az Morzsi. Megszólított, hogy te vagy az Morzsi. És azt így kaptam meg a fehér követ a felirattal, hogy Morzsi. Csak azért érti ezt a nevet, aki kapja. Azért mondtam el ezt. Isten tud olyan történéseket az életedben, hogy a Szentlélek által valami egészen új nevet akar neked adni, ami jellemzője lesz a te szíved átadottságának, a te szeretetednek, a mások iránt kinyílt szívedben a szeretetnek, és az Úr lesz a te őrződ, hogy ne menjen egy határon túl, hanem megmaradj abban a tiszta szeretetben, ami szűzies és tiszta, és mások javára van, és mások javára működik. Adja meg az Úr, hogy megértsük ezt, és meg tudjuk élni helyesen azokat, hogy a testvériség megélése az egy közösségben az örömet okoz, és egymás felé szolgálhatunk, és az, hogy közösségbe akarunk tartozni, az egyben azzal jár, hogy tanúságot teszünk Isten kegyelmeiről. És az a befejező rész ennek a tanításnak, az utolsó pontja, ami olyan címe van, hogy Krisztus testéből, az eukarisztiából élni. Vannak olyan szentek, akik csak eukarisztiát ehettek, semmi mást is, évtizedeken át éltek az eukarisztiából. Azt hiszem, a svájciak védőszentje is ilyen volt, elvonult egy barlangba, és csak eukarisztiát kapott, vittek neki, és abból élt, és nem akarták elhinni a környező parasztok, ezért hoztak egy, mindenki a vállán egy fegyverrel, körbeállták a barlangot, hogy nehogy valaki bejusson és bevigye neki a kaját. És egy hónapig, vagy nem tudom mennyi ideig csináltak az őrséget, azt találtak, hogy ide senki nem visz be kaját, semmit, és hogy tényleg nem étkezik, csak eukarisztiával az Isten szentje. És hogy hívták ezt? Svájc védőszentje? Hogy? Flüi Szent Miklós. Így van, Flüi Szent Miklós. És drága testvérek, amikor a német hadsereg, itt a befejező rész, amikor a német hadsereg, Hitler serege, fölvonult Svájc határára, hogy a parancsszóra azonnal megindulnak és lerohanják Svájcot. Az összes szeráfi közösség, így hívták őket, papjait felszólították, azonnal térdeltessék le gyermek, ezek gyermekek, árva gyerekeknek a közösségei voltak, hogy térdeljenek le a gyerekek, és könyörögjenek Istenhez, és kérjék Flüi Szent Miklóst, hogy óvja meg Svájcot a németektől. És képzeljétek el, a németek többen látták, hogy a táj fölött innentől egy csuklóból látszott egy kéz, ami védőleg a táj a határ fölé borult, és semmilyen motor, semmilyen autó, semmilyen tank nem tudta begyújtani a motorjait, nem tudtak elindulni, nem tudtak bevonulni Svájcba. Hitler őrjöngött. És amikor addig, hogy miután már, ugye, már hajnal, már nappal világos van minden, és lebuktak, akkor már visszarendelte határól a hadsereget Hitler, és így Svájc megmenekült a gyermekek imájára. Dicsőség az Úrnak, és higgyük, hogy Isten használni akar minket, és azért adja a karizmákat, hogy sokaknak használjunk, és egyben mi magunk is megszentelődjünk, és Isten dicsősége legyen az életünk. Amen, úgy legyen, köszönöm.